Köszöntelek szeretettel benneteket. Áldást kívánunk a gyerekekre és a feléjük szolgálókra. Köszönjük szépen. Köszönjük a megelevenítő dicsőítést. Mindenható egyik az örök Isten, kiteremtette és fenntartja a világ mindenséget. Ő az univerzum alkotója, ura és királya. Őt magasztaljuk. Jézus Krisztus, a mi úrunk által, aki a királyok királya és uraknak ura. Nagyszerű dolog ez, készülve az ünnepekre, és szívünket is készítve erre, hogy bármiért bennünket ez az igazság. Jézus Krisztus az urak, ura, királyok királya, és nincs semmi, ami az ő hatalmát már kívül esne az életünkben. És azt gondolom, hogy ha valami, akkor ez az öröm és a reménység forrása. És ha valamiért érdemes meggyújtani a gyertyákat, ahogy hallottuk a bevezetőben, akkor az ez a hit, amely a Szent Szellem által a szívünkben van írva. A hívő embert azonosítja a Szent Szellem. Tehát igazán akkor beszélhetünk hívő életről és hívő emberről, hogyha ott a Szent Szellem az életünkben, mert ugye mondhatjuk azt, hogy hiszek, meg én megtértem, meg sok minden más mondhatunk, de igazán a pecsétje az Istennek a Szent Szellem által van az életünkben. Ne felejtjétek el, hogy amikor Kornélius házában Péter apostol nagyon aranyosan, remegő szívvel és udvarias engedelmességgel elvitte az evangéliumot, és hirdette az evangéliumot, akkor leesett az álla, amikor betöltekeztek Szentlélekkel, és elkezdtek profétálni. És megnyilvánult Isten szelleme az életükön, hamisíthatatlanul jelentkezett az életükön, a megtérés és az újjászületésnek a jele. Egyértelmű tehát, hogy a megtérés, az újjászületésnek vannak gyümölcsei az életünkben. Nagyon fontos gyümölcs a hit, a reménység, a szeretet, az örök életben való öröm és bizalom, az örök életnek a reménysége. Ez mind Isten szelleme által adatik, mint gyümölcs az ember életében, nem mint magunkra aggatott karácsonyfa dísz, hanem Isten szellemének a munkája, valóságos munka az életünkben. Legyen áldott az Úr neve ezért. És ez a hit, ez a reménység, Isten szelleme az, aki által, megértve Isten igéjét, átmegyünk mindenem. Amen. Bármi jön is, bármibe is kerülünk, bármibe is vagyunk, mindenen átmegyünk. Miért? Mert Isten elpecsételt magának bennünket a Szent Szellem által, és megígérte, hogy meg fog őrizni bennünket a vele való találkozásig. Igaz? És nincsen semmi és senki, ami vagy aki kiragadhatna bennünket az ő kezéből. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Ezért mi örülünk az Úrban, és nem csüggedünk el. Lapozzatok a Máté evangéliumához, a 26. fejezetéhez, és a 26-29-es verseket olvassuk el, és nézzük meg a reménység vacsorájának eseményeit. Az Úr vacsora ugye a reménység vacsorája is. És tanuljunk ma az Úrtól. Tanuljunk ma is az Úrtól. Máté 26-tól 29-ig így szól Isten igéje. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a porrat is, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből, ama napig, amelyen majd újra iszom veletek atyám országába. Hát a tanítványoknak nehéz volt a felfogása, és Jézus egy utókúrzust tartott nekik. Tudjátok mikor? Ki tudja mikor? Így van, mikor feltámadott, 40 napig még tartott nekik egy kiegészítő kurzust, és ott elmagyarázta nekik a zsoltárokat, a proféták könyveit, hogy hogyan és milyen módon valósult meg mindaz, amit Isten kinyilatkoztatta a proféták könyvében, ő benne. És hát 40 napos kurzust tartott nekik is a reménységről, és hogy lesz az örök élet, és hogy majd vissza fog jönni értük, és hát ezt megszívlelték, és pünkösd napján pedig mindezek az igék meg is elevenedtek az életükben, olyan erővel elevenedtek meg, hogy az az élet, amely bennük volt, másokban is életet fakasztott. Tehát olyan erővel tudták megosztani az evangéliumot, olyan hitelesen, és ez szemszerme által, hogy megosztották az evangéliumot, ugye a 3 évi prédikációs szolgálatnak beérett a gyümölcse, és sokan ugye megtértek. Első nap ugye 3000 lélek csatlakozott a gyülekezethez. No, hát nézzünk néhány dolgot meg ebből az ige szakaszból, és egy picit annak körülményeiről, ahogy és amilyen módon történhettek, ha leírtak, az ige szakaszban leírtak. Jézus ugye azt mondja, ugyanis az írás azt mondja, így számol be róla, hogy az úrvacsora szereztetése a páska vacsora közben történik. Tehát miközben étkeztek, a páska vacsora vagy széderest folyamán volt egy pont, amikor azt mondta meghökkentő módon, hogy akkor innentől kezdve már nem az lesz, mint ami évezredek óta volt, hanem más lesz. Ugye az első megdöbbentő gondolata Jézusnak mi volt ezen a vacsorán? Mikor mit mondott? Bizony mondom nektek, egy közületek el fog árulni engem. Megdöbbentek. Aztán jön a következő megdöbbentés, amikor a zsidó embernek a szokása szerint zajlik a páska vacsora, és egyszer csak Jézus mondja itt az ő teste, meg vére, meg új szövetség, és akkor csak lestek szerintem ki a fejükből, fogták a kenyeret, meg minden, és hát úgy nem úgy történt, ahogy szokott ez a dolog, mert valami új kezdődött el. Maga a körülményei ennek a vacsorának le vannak írva ugye a Máté 26:18-ban. Azt olvassuk, hogy menjetek a városban ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal. Tehát Jézus maga gondoskodott egy helyről, ahol ebben a közösségben, az úrvacsorai közösségben tudott lenni a tanítványaival, és a tanítványaival együtt meg tudta élni a mennyi atyával a közösséget. És ez egy rendkívül bátorító dolog, ahogy Ézsaiás proféta profétál arról a helyről, ahol egy hívő közösség gyakorolhatja a közösséget az mennyei atyával, Jézus Krisztus által és egymással. Úgy valósul az meg az úrvacsori közösség alkalmával, és azóta is az új szövetség gyülekezetben. Ézsaiás 56:6-ban és 7-ben a következőt olvassuk. Ézsaiás 56:6-7. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, tehát magát az Urat, és az ő szolgái lesznek, nagyon érdekes ezek, minden szó nagyon fontos, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáramon, mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Ez az új szövetség gyülekezet. Tehát amikor arra gondolunk, hogy a názáreti Jézus gondoskodik helyről a tanítványai számára, alőt imádják, akkor új szövetség értelme azt lehet látni, hogy a názáreti Jézus Krisztus gondoskodik Isten népéről, hogy vele közösségben legyen, és amikor ő gondoskodik erről a helyről, akkor ő azt az imádságházaként adja ajándékul Isten népe számára. Teszi ezt azért, hogy akik csatlakoznak a gyülekezethez, vagy keresik az Urat az imádság házában, azok Jézus Krisztusban felismerjék személyes megváltójukat, és ők is részesévé legyenek ennek a közösségnek, ugye mint idegenek, mint távol lévők, akik megismerték az Istent, és akik közösségben léptek az Istennel, megéljék a csatlakozás az új szövetségben Isten népével, az ő nagy családjában. Az imádság háza az nem a külső formáktól függ, hogy mit nevezünk imádságházának. Az első imaháza ennek a gyülekeznek, tudjátok, hol volt? A Derék utca 10 szám alatt, a nappali szobánkban. Az volt az első imaház, ahol Istent imádtuk, tiszteltük, úrvacsorát vettünk, és megéltük a közösséget Jézus Krisztusban az Atyával és egymással. Katedrális volt? Igen. De valójában emberi szemmel nézve egy közönséges hely volt, amely megszentelődött. Mi által szentelődött meg? Hogy olyan emberek gyűltek össze, akik komolyan vették Isten szövetségét, Isten igéjét, akik szerették őt, akik imádták őt, akik dicsérték őt, akik vágyták őt, akik szolgálták őt. Amen. Lehet ez egy ballang, testvéreink Kínában ballangokban mennek, ott van a felkészítés, a misszionális felkészítés, és az első lépésre megtanulják a Máté evangéliumot kívülről. Nem is valaki, igen, testvér mondta, emlékezhet rá, hogy a Mennyi Ember című könyvben van leírva, hogy az első dolog, amit tudott ez az atyám fia, hűn testvér, hogy megtanult a kívülről a Máté evangéliumot. Ez a felkészítés. Tehát így készítik fel őket a misszió munkára, hogy megtanulják kívülről a Máté evangéliumot. Azért van ez, mert Biblia nincs. Tehát sok esetben nincs Biblia, meg ha van, is elveszik tőlük. Sokan morzsákat, lapokat tartanak becsben a Bibliából. Olyan is van, hogy összejön a gyüleket, és lapokat, szétosztják a lapokat, hogy akkor most ezt a lapot te viszed haza, ezen a héten te olvasod ezt a lapját a Bibliának, és akkor majd visszahozod vasárnapra, hogy akkor meglegyen a teljes Biblia, aztán majd megint szétosztjuk, hogy legyen olvast. És azt mondja az a jön testvér, hogy az első evangélium hirdetése az volt, hogy elment a népek közé, letérdepelt, beunyta a szemét, nem tudta, hogy kell prédikálni. És felmondta, fejből elmondta Máté evangéliumát. Beunyta szemmel, végigmondta Máté evangéliumát, minden 28 rész, ez volt az első prédikációja. És akkor, amikor befejezte, kinyitott a szemét, látta, hogy körülötte térdelnek, az emberek sírnak, zokognak, és megtérnek. Imádságháza volt az a hely? A távol lévők találkoztak az élő Istennel? Megélték a közösséget Krisztussal? Milyen nagyszerű, ugye? Jézus szerezte ezt a helyet? Jézus gondoskodott erről a találkozásról? Halleluja! Csodálatos megértés ez. A tanítványok megtalálták azt a helyet, amelyet Jézus elkészített. A helyi gyülekezet ilyen hely, amelyet Jézus készített el, és te megtalálhattad benne a te lelki otthonodat, kapcsolódhattál hozzá, amit neked, te számodra elkészített a mi úrunk Jézus Krisztus. És a tanítványok úgy találták meg ezt a helyet, hogy Jézus szavára figyeltek. De nem ők készítették a helyet, hanem Jézus. Mint ahogy beszéltünk róla korábban, de hadd ismételjem meg, a Páska vacsora, amelyből indul az úrvacsori közösség, a zsidóknál az egyik legmeghittebb közösségi ünnep, és család ünnep is. Éppen ezért teljesen újszerű, amit Jézus tesz már az elején, mert ő kivel ünnepeli meg a Páskát? Hát a tanítványaival, nem az anyjával, nem a testvéreivel, nem a rokonaival, hanem a tanítványaival. Ezzel is jelzi, hogy az úrvacsorai közösség, az új szövetségi vacsora, az egy más minőségi dolog, és a testvéri közösség minőségben más, mint a világi, földi, rokoni kapcsolatok. Annál sokkal több örökkévaló. Nekünk ezt mai embereknek néha nehéz megérteni, de azért az én ismertségkörömben is vannak többen, akiket kitagadtak, amikor megtértek, és Krisztus tanítványai lettek, és testvérek fogadták be őket Magyarországon a rendszerváltás után történik. Nyilván a muszlim világban pedig ez teljesen természetes, hogy ha meg nem ölhetik a rokonokat, vagy annyira kultúráltak, hogy meg nem ölik, de kitagadják, és hát ki lesz akkor a családjuk? Hát az örökké a családjuk a helyi gyülekezet. És sorolhatnám a szituációkat, helyzeteket, amelyet test szerinti, vér szerinti rokonok nem értenek, ha nincs bennük Isten szelleme. Tehát egy más minőségi kapcsolat, és ezt Jézus bevezeti az úrvacsorai közösségben, azokkal vacsorázik együtt, akik az ő tanítványai, azaz hozzátartoznak. Testvérei. Egy atyának gyermekei. És így ünnepelték az örökké való Istent. Tehát, mint elmondtam, a széder este, vagy a páska vacsora menetének, zsidók szokása szerint menetének egy pontján történik az úrvacsora szereztetése, ezért mondja az írás, hogy miközben ettek. Tehát folyamatában van ez a vacsora, és akkor egyszerűen elérkezik egy pont, amikor azt mondta, na, az elmúlt másfél ezer évben erről szólt a történet. Ennek a proféta jelőképe volt az, ami most történik, és amivel most éltek. Nézzük meg majd mindjárt, hogy hol is történik, melyik ponton vált Jézus a hagyományos zsidó széder estében, páska vacsorában át az új szövetségi úrvacsorára. Ennek jegyeiről is fogunk beszélni, amely Jézus megtört teste, ugye a kenyér és a pohár, amely Jézus kifolyt vére. Erről egy picit részletesebben is fogok majd szólni. A széder este, vagy a páska vacsora egyik központi szimbóluma a páska bárány, amelyet levágtak, és amelyet elkészítettek. Amíg állt a templom, a páska bárányt a templomnál vágták le, ott áldozták föl, és így ették majd meg a páska vacsorán. Érdekes, hogy a zsidók, amióta a templom lerombolódott, nem eszik meg az áldozati húst, majd ugye meglátjuk, hogy miért nem. Mégis hogy kapcsolódik az úrvacsora a páska vacsorához, ehhez a Mózes második könyvében és negyedik könyvében elrendelt zsidó törvényhez és törvénynek betöltéséhez. Bizonyára hallottatok már azt, hogy zsidó keresztény kinyilatkoztatás. Igaz? Ez ilyen divatos. Szokták ezt mondani. Valaki azt mondta nekem, mikor ilyen tanítványi csoportban jártam, hogy a új szövetség az ószövetség vállain áll két lábbal. Elválaszthatatlan egymástól a kettő. Csak nem az Ószövetség oldaláról, hanem az Új Szövetség oldaláról érthető meg a teljes írás. Ha meg akarod érteni az írást, akkor úgy fogod megérteni, ha megérted az Új Szövetség nyilatkoztatást, és ennek fényében értelmezed az Ószövetséget, akkor nem törik be a labicskád. Tehát ha megtérsz újjászületés Isten szellemével betöltekezel, akkor szépen az Isten igének tanítása által érted meg az Ószövetség nyilatkoztatásokat. Új szövetség nélkül a Biblia azt mondja, hogy olyan, mintha egy lepel lenne az ember szemén vagy szívén, nem látja a szemétől, nem lát a szemétől, vagy nem látja a fától az erdőt. De nekünk keresztény embereknek tudnunk kell azt, hogy az Ószövetség a kinyilatkoztatás elválaszthatatlan része. Amen. Ha Isten meg akar ismerni és érteni, akkor szükséged az Ószövetségre is, az Új Szövetség fényében értelmezve. A Pésza szó azt jelenti, hogy ez elkerülés. Elkerülés ünnepe, a Pésza ünnep, vagy a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelynek előestén ülték meg a széderestét, vagy széder vacsorát. Elmúlt alkalom azt is mondtam már nektek, hogy az első estéjén ennek a ünnepnek a vacsorán, a széder vacsorán emlékeztek az egyiptomból kivonulásra, a szabadításra, míg az utolsó estéjén pedig a vörös tengeren való átkelésre emlékeztek. Ezek voltak az igazán nagy ünnepnapok. Na, nézzük csak meg igazán érdekességképpen, mivel azért többször utaltam rá az elmúlt alkalommal is, hogy Milyen szimbólumok jelennek meg a széder vacsorán, a széder asztalon? Nyilván maga a leírás egy ősi leírás, de napjainkban is így, vagy ehhez hasonlóan ünneplik a hívő zsidók, vagy a vallásos zsidók, vagy a tradíciókhoz ragaszkodó zsidók a széder estét, széder vacsorát. Én magam még nem vettem részt ilyenen. Ugye én magam is idegenből lett atyámfia vagyok, de hát ha akar valaki ennek után járt és olvashat utána, még ennél bővebben is, mint hogy én most ezt megteszem. Na nézzük, hogy mi van a széder asztalon. Először is ott a széder tál, ez, majd még mutatok képet, és ebben van sült csirkehús, hát a nyak vagy szárny, amely egyébként nem esznek meg, tehát ilyen száraz vagy sovány húsokról van szó. Aztán egy sült vagy főtt tojás, ez főleg a Kelet-Európából, Kelet-Európából érkezett zsidóknál jellemző. Talán tudjátok azt, hogy a 80-as évek vége, amikor a vasfüggöny leomlik, beköszönt a peresztrojka Oroszországban, akkor tömegesen vándorolnak ki zsidók Oroszországból, Izraelbe. Azt olvastam valahol, hogy olyan nagy számban mentek ki, hogy minden ötödik izraeli zsidó orosz országból ment ki. Tehát nagy tömegben mentek oda, és akkor nyilván a szokásokban van némi különbség. Aztán megjelenik a máror, vagy keserűfű, a mára, biztos ismeritek, emlékeztek rá, a víznél van, amikor kivonulnak a zsidók, vagy Naomi beszél magáról, hogy mára megkeserített engem az Isten, ugye meghaltak a férje meg a két fia, amikor elmentek Moab földjére, és hazamegy, akkor így ez a keserűség szó, ez ismert a Bibliában. A keserű füvek, ahogy a Bibliában el van rendelve Istentől, aztán van a szósz, amely reszeltalma, dió, fahé keveréke, majd erről mindjárt majd még szólunk, és aztán vannak zöldségek, és bor, található. Aztán van a pohár, egy díszes selleg, amit illés sellegének neveznek, ez egy érdekesség, majd még beszélek róla. Aztán egy tálka sósvíz, három darab pászka, vagy mecesz, azaz kovásztalan kenyér, ünnepi gyertyák, legalább kettő. Aztán szokás az asztalra kitenni a családi aranyékszert. Ezt azért teszik, hogy emlékezzenek rá, hogy Egyiptomból Isten ilyen bőséggel engedte ki a zsidó népet, és ugye tudjátok, hogy már Mózesnek megéri, mikor beszél a küldetésével kapcsolatban vele Isten, hogy mindenki kérje a szomszédját, és akkor majd aranyfüggőket meg mindent adni fognak, készülve az Isten tiszteleti szentély építésére, amelyet azonban ők mire használtak? Hát aranyborjút építettek belőle, pedig hát nem erre volt adva. De hát a zsidók erre emlékeznek, kiteszik az aranyékszereket, és mondják, hogy igen, megáldott bennünket Isten, kifosztotta Isten Egyiptom népét, és ide tette a lóvét nekünk. Jó. Hát igen, ebben volt némi irónia, de adjuk. Aztán van a Zoroának hívott jelképe a páskabáránynak, és akkor itt azért mondom, hogy jelképe, mert, mint mondtam, nem fogyasztják el, ugyanis azt mondják, hogy mivel a templom nem áll, a templomnál még nem lehet áldozni, mindaddig nem esszük meg a páskát, míg meg nem szabadít Isten bennünket, vissza nem visz bennünket az ígéret földjére, és nem áll újra a szentély. És újra áldozhatunk az Istennek. Legalábbis az én forrásomban ez olvasható. A keresztények a páska bárányt Krisztusban látják, és a templomot pedig az ő gyülekezetében, amelyet ő épített. Az áldozat pedig, amelyet bemutatott ugye, maga Jézus Krisztus áldozata, ezért mi örömmel részesedünk a kenyérben és a borban, az úrvacsorában, és meg is esszük azt, nem csak bemutatják nekünk, mert a mi páska bárányunk egyszer s mindenkorra megáldoztatott, azaz bűneinkért megtörték, a testét megverték, megkínozták és keresztre feszítették, és az ő vére kifolyt, hogy nekünk engesztelést és bűnbocsánatot szerezzem az Isten szín előtt, és megszabadítson bennünket a bűn, a halál és az ördög hatalmából. Aztán még érdemes egy kis időt tölteni a poharak szimbólumokkal, tehát hogy milyen szimbólumai vannak a 2 Mózes 6-7 alapján a poharaknak, ahol csak szavakat mondok a 2 Mózes 6-7-ből, azt mondja, megszabadítalak, megmentelek, népemmé fogadlak. Ennek a kinyilatkoztatásnak a köré gyűlik a poharak szimbóluma. Az első pohár szimbolizálja a megszabadítást, vagy a kivezetést, ugye a fizikai szabadulás Egyiptomból. A második a megmentelek, ez a megváltás a rabszolgaságból. A harmadik a megváltalak, a szabad néppé formálódás szimbóluma, ahogy ezt megtette Isten a zsidó néppel a pusztában. Aztán népemmé fogadlak, ez az isteni kiválasztás szimbóluma, egyébként erre mutat a sávút, vagy a hetek ünnepe, újszövetség értelemben pedig a pünköst. És itt beszélünk arról, hogy újszövetség értelemben nem beszéltünk hívő népről a Szent Szellem nélkül. Tehát a pünköst éppen ezért fontos, és már zsidó gondolkodásmódban is, a népemmé fogadtalak, a népem vagy, kapcsolódik a hetek ünnepéhez, a pentekoszti 50. tehát a 49. napra követő, tehát ugye húsvét után a következő nagy ünnepről beszélünk, amely napon töltetett ki a Szent Szellem, és nyert új tartalmat és értelmet a hetek ünnepe, új szövetség értelemben a Szent Szellem kitöltetésének ünnepe, ahonnan beszélhetünk egyáltalán hívő keresztény népről, és csak annál és csak abban az esetben beszéltünk hívő emberről, ha a Szent Szellemmel betöltekezik valaki. Kereszténységet nem lehet megtanulni, és nem lehet megtanítani, nem lehet belőle levizsgázni. Keresztények valaki születik, mint Isten gyermeke, Jézus Krisztus által, az ige megjelenítő ereje és hatalma által, amit a maga a Szent Szellem elvenít meg az életünkben, és ő teszi személyessé Isten üzenetét, és maradandóvá életünkben. Aztán talán megint egy sorozat, utaltam elemeire ennek a most elhangzott, mindjárt elmondott sorozatnak, ami szépen a széder este. Bele fogom szőnni a széder este eseményeibe, hogy mikor, mi történhetett ott akkor a felházban, a tanítványok között, és mikor történtek azok az események, amelyekről beszámol Máté, Márk vagy Lukács, és bizonyos elemeiről pedig János apostol is beszámol. Ugye János maga nem számol be részletesen a úrvacsori közösségről, ő azokról számol be, ami annak kapcsán elhangzik tanítás, vagy megtörténik. Mondjuk a lábmosás például. Na nézzük. A széder este rendje. Az első pohár, na áldást mondanak, amely áldásra a jelenlévők ámen mondanak. Az ámen, ugye, mit jelent? Úgy legyen, úgy legyen. De azt is jelenti, hogy úgy van. Azaz, te vagy Istenem, aki mindezt megcselekszed. Tehát az ámen, az a hitet fejezi ki. Ugye, hogy egyrészt egyetértek vele, másrészt hiszem, hogy te vagy, aki ezt megtetted, megteszed és megteheted. Tehát ámen mondanak rá. És az első porrat félig kiürítik. Majd behoznak egy tál vizet kézmosás céljára, de ezt még nem használják ekkor. Aztán sószívízbe mártanak zöldségeket, és szintén áldást mondanak. Az áldás szövege talán ismerős, ha valaki ilyen szöveget olvasott, hogy Baruch atah Adonai. Így kezdődik. Áldott légy te, ugye örökkévaló. És ez az áldás, nagyon érdekes, hogy a hálaadás és az áldásmondás így történik, hogy áldott vagy te örökkévaló, hogy megáldottad a földet, és van belőle termés. Ezt a zöldséget ehetjük. Ilyen, nagyon íze van ennek a dolognak, ugye? Ez a Baruch, az áldás, áldott vagy te. Valahogy mi a hálaadásnál, mikor a hálaadásról beszélünk, nem tudom, hogy így vagytok-e veled, csak ízlelgetem ezt a kifejezést. Néha valami olyat gondolunk, hogy hát szegény Isten, hát mégiscsak megköszönöm neki, hát tök rendes volt, hogy ezt megtette. Mennyivel több van, hogy áldott vagy te, és mivel te áldott vagy, én is áldott vagyok. és mivel te áldott vagy, és én hozzátartozom, ezért megáldottad a kezem munkáját, és termett a föld. Igaz, mennyivel mélyebb ez a kifejezés, hogy áldott vagy. Mint az, hogy hálát adok neked, Uram, hogy ezt meg azt megtetted. Nem, te áldott vagy. És mire én benned hiszek, én is áldott vagyok. És a te áldásod által van mindaz, ami az asztalomon van. Mert te vagy az áldott, és én áldalak és magasztallak, és mire én áldalak és magasztallak, mert hozzátartozom, te megáldottál engem. Legyen áldott a te szent neved. Nem tudom, hogy a különbséget érzékelitek-e, hanem akkor legyen az enyém, és semmi probléma nincs benne. Majd még gondolkodjunk tovább rajta, és még lehet, hogy jobban lehet magyarázni is. Aztán a házigazda kettétöri a középső meszesz, vagy kovásztalan kenyeret. De érdekes, a középső a három meszeszből, három kovásztalan kenyérből, ez a középső, és ez a levita papságot szimbolizálja. És kettétöri, az egyik darabot becsomagolja egy kendőbe, és félreteszi. Ez lesz az áfikomán, vagy a legvégső része a vacsorának, amit legutoljára esznek meg. Ennek még lesz jelentősége, majd az úrvacsora szereztetésénél. Tehát a középső meszesz kettétörik, és felét annak félreteszik. És ugye mindhárom kovásztalan kenyérnek kenyér szimbolizál valamit. Az első, a legfőső kenyér szimbolizálja a papságot, a kohén. A középső szimbolizálja levita papságot, és a legalsó kenyér pedig Izraelt, vagy Iszraelt szimbolizálja. Itt megint kapcsoljuk be az új szövetség tanítását. Ugye nézzük visszamenőleg ezeket a szimbólumokat az írásból. Ugye mit mond Péter apostol a papságról? Gyönyörű, ugye? Azt mondja a 1 Péter 2.9.10, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Izrael, ugye? Szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalma találtatok, az az Isten az új szövetségi népet új népként hívta el. Krisztusban egybe zárta a zsidókat és a pogányokat, és egy új nép, egy új papság, és egy új nép jön létre. Azaz, amikor veszük ezeket a mezeszeket, mondjuk a középső mezeszt, azt mondjuk, hogy az új szövetség értelemben minden szentlélekkel betelt újjászületett hív ember pap Isten előtt, és arra hivatott el, hogy hirdesse nagy tetteit, amit az életemben tett az Úr. Erre vagyunk elhívva. Ez a mi papi szolgálatunk, a mi áldozatunk, hogy hirdessük az ő nagy tetteit. Ezzel mutatunk be Istennek áldozatot ebben a világban. Mert ő irgalmas volt hozzánk, és megmentett bennünket, az ő népévé tett bennünket. Aztán újból megtöltik a poharat, ugye az első poharat csak félig üritették ki, ezt teletöltik. Ez a második pohár. És ennek a pohárnak megtöltését követően mondják el a széder estén, az asztal körül a Pészáh történetét, vagyis a kivonulás történetét. És felolvassák az írásokat, ekkor beszélgetnek. El lehet mondani, hogy kinek mit jelent ez az ünnep. Mit értetnek belőle? Milyen üzenete van ennek az ünnepnek az ő számára? Mit ért át ezzel kapcsolatosan? Ilyen nagyszerű, ugye, hogy maga az úrvacsori közösség is akkor nyer értelmet, ha van bizonyságtételem, ami nekem személyesen szabadításom az Úrtól, és amit én magam személyesen átéltem az Úrral. És ennek a szakasznak a végén isszák ki a második poharat. A pohár kiürítése után következik a rituális kézmosás, amit ugye előkészített kézmosó tálkát használva, de mostól is használatnak tesznek meg a zsidók. Ettől kezdve nem szabad beszélni. Vélhetően ez volt az a pillanat, amikor Jézus ezt a tálat vette, és nem a kezeket mosták meg benne, hanem Jézus megmosta a tanítványok lábát. Vélhetően ez a pillanat volt, az a vacsora során. Aztán veszik a 2,5 meceszt, tudjátok, egy fél meceszt, fél páskát félretettek, és maradt a 2, meg 1,5, és ezt darabokra tördelik, és ennek egy áldást mondanak, ez is az áldás szintén így kezdik, hogy Baru Ata Adonai. Itt azért adnak hálát, hogy kenyeret adtál a földre. Azért magasztalják Istent, és azért is magasztalják Istent, hogy adtál parancsolatokat is, amelyel megszenteltél bennünket, azaz amelyekkel magadnak bennünket elválasztottál. Amikor a parancsolatokra gondolunk, mi modern emberek, szerintem mindenki, negatív tartalommal, érzelmi tartalommal párosítja. A Páska vacsorán maga a parancsolat megjelenése egy pozitív tartalommal jelenik meg, azaz mivel szóltál hozzánk parancsolataiddal, ez azt jelenti, hogy külön foglalkozol velem. Külön módon, mint minden más néppel. Mivel adtál nekem szót, és szóltál hozzám, adtál parancsot, ez azt jelenti, hogy én hozzátartozom. Ez az ige, amelyet szóltál, ez szentelt meg engem. Mit mond Jézus? Az ige, amelyet szóltam nektek, az szentel meg titeket. És az alapján lesztek megítélve is. Látjuk, hogy nagyon összekapcsolódik itt az Új és az Új Szövetség. És az Új Szövetség szempontjában nézzük az Ót, akkor értelmessé válik, érthetővé válik sok minden. Igen, megszentelt parancsolataiddal is, azt parancsoltad meg, hogy együk a páskát. Azért eszünk most páskát, mert te ezt elrendelted, és mert mi eszünk a páskát, azért eszünk, mert hozzá tartozunk. Ha veszük az Úr vacsorát, azért veszük, mert te megparancsoltad, és mivel nekünk ezt megparancsoltad, ez azt jelenti, hogy kiválasztottál bennünket. És mivel mi a tiéd vagyunk, ezért veszük az Úr vacsorát. Darabokra törte Jézus, tehát itt ezen a ponton a meceszt is szétosztotta a többieknek. Ekkor hangozhatott el valószínűleg az, hogy bizony-bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem. Majd ezt követően keserűfüvekből vett kis falatot mártanak be a szószba, ez a reszett alma körte dió fahéj keveréke, és ezt megeszik. És azt mondják, hogy áldott vagy örökké való Istenünk, a világ királya, aki megszentelt minket parancsolataival, és meghagyta, hogy együnk keserű füvet. Ugye megint az a gondolat, amit előbb elmondtam, most ezt nem ismétlem. Valószínűleg ezt a falatot adta oda Jézus Júdásnak, ami után azt mondja az írás, hogy bement a sátán Júdásba, és elment a széderestéről, a vacsorai közösségből. Ugye maga a bemártás, tehát ez is egy érdekes dolog, mondtam, hogy a közösséget jelent, egy asztalon lettél velem, részese voltál az életemnek 3 éven keresztül, elsősorban ezt jelenti. Ha azt nézzük, hogy esetleg úgy történhetett az esemény, hogy ezt a keserű füvet fogta mindenki, és hogy Jézus mártott a tába, Júdás is belemártott. A keleti gondolkodásmódban ez azt jelenti, hogy én is vagyok olyan, mint te. Tehát ott a hierarchikus rend nagyon szigorú volt, és aki előjárt, az együtt nem lehetett mártani a tába. Ha valaki mégis megtette, ez azt jelentette, hogy hát riválisnak tartja a másikat. Minimum egy szintre teszi magát a másikkal. És akkor, mikor mártották a tálat, akkor azt mondta, ebbe a szószbe ezt a keserűfüvet, azt mondta Jézus Júdásnak, akkor itt van. Edd meg. És akkor bement a sátán. Nyilván ez a lázadásnak a jele volt Júdás viselkedésében. Hát aztán még vannak zsidó szokások, már hagyomány és sok minden rakódik erre, de menjünk tovább. A harmadik pohár, ugye a másik pohárnál is utána való meccesztarabok megevésénél és a keserűfűek szózomártásánál vagyunk. Jön a harmadik pohár, amelyet ugye megtöltik újra a poharat, és itt jön az úrvacsor elrendelése, amikor már Júdásé nincs jelen a közösségben, ezen a széder estén, jön az úrvacsor elrendelése. az új szövetség megalapítása, az erről való tanítás. Előveszik az egy darabot, amelyet becsomagoltak a külön kendőbe, ezt nevezik utóételnek, vagy desszertnek, és megtörik, és ezt teszik meg a vacsora végén. És ez a darab, ez a fél darab jelenti, vagy jelképezi a zsidók számára a páska áldozatot. Tehát a páska báránynak az áldozatát. Ez a fél darab kis mecesz. Ezen a ponton mondja Jézus, hogy ez az én testem. Azaz, én vagyok a húsvéti bárány. Mindaz, ami az Ószövetségben prófétai szóként el volt nektek rendelve, és annak hatására cselekedtetek, az én rám mutat. Én vagyok, aki betöltem a proféták szavait, az én testem töredik meg, az én áldozatom az, amelyben van szabadulás, van megváltás, és van új nép Isten számára. Emlékeztek a poharaknál, amiket néztünk. Így van. És ugye megeszik, megtöltik harmadszor is a poharat, áldást mondanak, és kiürítik. Ugye ez volt az, amikor megtöltötték a poharat, a áfikomán a fél mecezzel a szétosztását követően, ekkor mondja Jézus, hogy ez a pohár, ami az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamilyen, iszátok az emlékezetemre, megtölt egy új tartalommal a széder vacsoránnak a estéjén magát a poharat, mindjárt egy pár szót még erről szólok. És jön a negyedik pohár, más értelmezés szerint, vagy más fejezés szerint az ötödik, de igazán nincs jelentősége. Halél, talán ezzel találkoztatok, a dicséretnek az egy kifejezése a Bibliában, bizonyos zsoltárokat énekeltek ekkor, talán majd még később a Getsemáni kert események kapcsán egy pár szót erről majd szólhatunk, de most nem ennek majd az ideje. Többek között a 115. zsoltár például egyébként ide tartozik. Jön az ötödik vagy negyedik pohár, ezt Illés próféta kelyhének tekintik. És a következő emlékezteti a zsidó népet, hogy amikor a szentély újra áll majd, eljön a Mesiás. Ugye a proféciák szerint ama proféta készíti elő, Illés, a Mesiás jövetelét, a zsidók még mái napig is várják Illésnek a megjelenését. Tudjuk, hogy Illés, a ma proféta, bemerítő János volt, aki elkészítette az Úr útját, és a Mesiás pedig a názáreti Jézus Krisztus volt, aki eljött, és páska bárányként, áldozati bárányként szenvedett a mi bűneinkért, és ott az életét miértünk oda. A zsidók nem isszák ki, egyes fejezések szerint, ezt a poharat. Mivel még nem teljesedett be azt, hogy a templom felépült, és nem jött el a Mesiás. Ezt várják. A hithű zsidók ma is, van egy kehely az asztalon, ami Illés. Kehely, Illés, pohara, azt mondják, hogy hát majd el fog jönni a Mesiás. Még várjuk. Mi meg megisszuk ezt a poharat, ugye? Mert a úrvacsorai közösség pohara számunkra a reménység pohara is. Tehát nekik ugye a reménység csak jön majd, majd valamikor lesz, nekünk pedig már élő reménységünk van, azaz hisszük teljes hittel, hogy Jézus visszajön értünk, és színről színre meglátjuk őt, mert ő nem csak meghalt, hanem fel is támadt. Csak egy érdekesség, hogy például egy ének, ami a széder este végén elhangzik, hogy jövőre újjáépül Jeruzsálem. Van egy ilyen énekük a zsidóknak, ezt éneklik. Ezzel a dallal ér véget maga ez a közösség. És ahogy mondtam, az úrvacsora számunkra, keresztények számára reménység vacsorája is, mert Jézus így szól a Máté 26-29-ben, de mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből, a napig, amelyet majd újra iszom veletek az én atyám országában. Tehát mikor úrvacsorát veszünk számunkra, ugye ez is ott van, hitként és reménységként, hogy vele együtt eszünk. Na most megint csak egy gondolat, vannak teológiai irányzatok, meg bizonyos vallásfelekezeti gyakorlatok, ahol nem eszik meg a kenyeret, és nem isszák meg a poharat, mert Jézus sem ette meg, meg itta meg. Itt viszont le van írva, hogy most is ettem veletek, meg akkor is fogok enni veletek. Tehát Jézus részese volt ennek az úrvacsorai közösségnek, ugyanúgy, mint a tanítványok. Ez csak érdekesség, hogyha valaki találkozik vele. No, menjünk tovább. Az úrvacsorát szemlélve. Azt mondja Isten igéje, Jézus maga, hogy ez az én testem, amely megtöretik értetek, és ez az én vérem, amely kiömlik értetek. Tehát így is olvastuk, miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Aztán vette a porrat, és hálát adott. Látjátok, megjelenik az áldás és a hálaadás, ugyanúgy, mint a széderesténél megjelenik. Aztán vette a porrat, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Na nézzük a kenyér és a pohár szimbólumát. Újszövetség értelemben nem a kenyéren van a hangsúly. Tehát a zsidóknál kovásztalan kenyeret kell és kellett használni már a egyiptomból kivonuláskor, mert nem volt idő, hogy megkeljen a kenyér, hanem csak úgy megsütötték kovász nélkül. És azóta is a kovásztalanság, ugye a tisztaság, vagy a minden erjedés nélkül való szimbóluma. Újszövetség értelemben azonban tök minden milyen kenyeret alkalmazunk. Lehet barna kenyér, fehér kenyér, kovászos, kovásztalan, teljesen mindegy, mert nem a kenyéren van a hangsúly, hanem a megtörtsége. Jézus nem azt mondja, hogy ezt a kovásztalan kenyeret egyétek, hanem törjétek és emlékezzetek rá, hogy megtört az én testem. Tehát a kenyér a Krisztus megtöretéséről beszél, és a megtöretése nem abban az értelme, hogy a csontja tört, mert profécia kellett beteljesedjen, mind a Mózes könyvében, a másik és negyedik könyvében Mózesnek ki van jelentve, hogy csontja nem törethetett a páska báránynak, és emlékeztek rá, hogy úgy végezték ki a gonosztevőket, hogy keresztre feszítették, és ugye órákig folyt az agónia, míg aztán ellennyedtek az izmaik, és megfulladtak. Tehát úgy haltak meg a keresztre feszítéskor, és hogy ne csúszson át a haláluk a 6 óra utáni, naplemente utáni időszakban, elmentek, hogy eltörjék a lábukat, ugye? Eltörték a sípcsontjukat, ezért nem tudták magukat tartani, és megfulladtak. És amikor Jézushoz mentek, hogy eltörjék a csontját, akkor mit vettek észre? Már meghalt. És elcsodálkoztak rajta, hogy ilyen hamar nem szoktak meghalni. Na de hát ő azt mondta, hogy hatalma van letenni az életemet, hatalma van vissza is venni. Atyám, kezdve teszem a lelkemet, és ki lehet a lelkét. Erre a százados azt mondta, hogy ó, ez valóban Isten fia, hát így meghalni, hogy ő maga dönt arról, hogy most meghalok. Hát ilyet nem is láttam még. És nem törték el a csontját azért, hogy beteljesedjék az írás, hogy a páska bárány csontja ne töressék. Tehát a kenyér megtörése az a názareti Jézus Krisztus értünk bemutatott áldozatából a szenvedés. Amikor megtörjük a kenyer, és itt a megtörésen van a hangsúly, arra emlékszünk, Uram, értem, mindezt értem tetted. Az említett ne töressék 2 Mózes 10:12-46, 4 Mózes 9:12, az új szövetség beteljesedése pedig János 19:36-ban van jegyezve. Aztán az úrvacsoránál a bor szintén nem a kémiai vegyület. Tehát nem lényeges az, hogy most soproni kékfrankos, mosolygok rajta, mert néhányan, hogy én az édesbort szeretem, nekem ez most nem ízlet. Fúj, tök gáz. Nem érti a lényegét. Vízzel is vehetnéd az úrvacsorát, mert nem azt mondja, hogy bort igyatok, hanem a poharat adta nekik. A pohár. És a pohár abban az értelemben lényeges, hogy ki folyik belőle a benne lévő tartalom. Szőlőlével is lehetne venni úrvacsorát, mint ahogy sokan veszik is, még déli baptisták. És teljesen mindegy. Mert nem ez a lényege, hogy milyen minőségű bort, vagy vizet, vagy szőlőlét teszünk bele, hanem a lényeg a kifolyt, a kiömlött, áldozatként kifolyt a testéből a vér, amely vér szerzett engesztelést Isten haragjával kapcsolatosan mi bűneinkért, Mert ne feledd el, hogy a vétkeidet, ha úgy Alánatúr Isten elé tennék, akkor az Isten haragját vonná rád is, rám is. A bűneim miatt. Így van? Hát csak téged látna Isten. Alánatúr. Jézus áldozata nélkül, akkor mi lenne veled? Isten haragra gyúlna a vétkeid miatt. Isten haragját azonban Jézuson töltötte ki. Ő törte meg, az ő testét törte meg, és az ő vére folyt ki a korbácsoláskor, és folyt ki a kereszt áldozatkor, és folyt ki, emlékeztek, amikor a százoros kert átdöfi a szívét a bordái között, és kifolyik a víz és vér a testéből, amelyre majd János az első levelében utal, hogy bizonyságot tesz a test, a víz és a vér. Arról, hogy Jézus meghalt a bűneinkért. És valóban meghalt. Ez orvosi dolog, kivált a vérből a víz, és nyilvánvalóan a halál beálltát jelenti. Tehát a vér, a kifolyás jelenti, tehát a pohár a lényeg, és a pohár abban a szempontból, hogy kifolyt Jézus vére, ami bűneinkért, és nem a kémiai vegyületen van, vagy annak az ízén, vagy nem tudom, mi van a lényege. Ha nem lenne bor, vizet is tölthetnénk bele. Vagy teát, vagy bármit. Nem ez a lényeg hitben és megértésben. És erre mondja Jézus, hogy mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Értitek? Erről szól a kifolyt vér. Megtisztultatok. Tehát, mint mondtam, engesztelés szerzett Isten haragjával szemben, kiengesztelte Isten haragját a vétkei miatt, megbékített bennünket az atyával. Ez csodálatos dolog, gondoljatok bele. Ha van neked egy haragosod, mondjuk a király, aki élete halálra keres téged, hányan bujkálnak a világban, mert Interpol körözés alatt vannak? És rettegnek és félnek. Gondolj bele, a bűnös ember ilyen körözés alatt van. Isten haragja van rajta. És jön valaki, aki azt mondja, figyelj ide, elrendezem ezt a dolgot, kifizetem, amit elkövettél, és békességbe lesz a királya. Hát ezt hozta Jézus. Kifizette? Tehát nem tudnád kifizetni. Nincs annyid, hogy kifizest. És ha ki tudnád fizetni, akkor vernéd a melledet, mint én is. És büszkén, gőgösen azt mondanák, hogy na igen, én micsoda hívő vagyok. Jónak lenni jó. Az emberi humanizmus, az emberi jó iránti vágy, a társadalmi közelkörcsőhöz való igazodás szintje a jónak lenni jó. Nem ítélem el, de nem hoz megváltást. Te nem azért vagy elfogadva az Istennél, mert jót teszel, vagy karácsonykor rátszál valami adakozási kedv, és 3 szaloncukrot adsz valakinek, akinek nincs. Vagy akinek már van 2 zacskóval, és akkor adod neki. Hanem azért vagy elfogadva az Istennél, mert Jézus vére kifolyt a te bűneidért. És engesztelés szerzett. Nem csak engesztelés szerzett, hanem ahogy a poharak mutatják a zsidó gondolkodásmódban, megváltást is szerzett, és szabadítást is hozott az életedben, az ördög hatalma alól, a halál hatalma alól, és a bűneid hatalma alól. Szabad vagy. Szabad vagy is. De néha az a baj, hogy mi keresztények ezzel a szabadsággal nem tudunk élni. Mert valahogy úgy gondolkodunk a szabadsággal, a Jézus szabadításával, hogyha igaz, hogy Jézus megszabadított, akkor én soha semmilyen bűnt nem követhetek el innentől kezdve az életemben. És ha mégis elkövetnék, akkor kétségbe vonjuk az Isten szabadítását. Holott nem az Isten szabadításával volt gond, hanem hogy nem éltem azzal a szabadítással, és nem ragaszkodtam az ő parancsolataihoz, a Szent Szelmereje által. Hogy megtegyem, amit ő mondott. És ez a mi részünk. És sokszor a saját bukásai miatt az Isten kegyelmét értékeljük le. Az Isten erejére mondjuk azt, hogy nem elég erős, Isten nem tartott meg. Isten soha nem ígérte azt, hogy az engedelmességünket ő megteszi helyettünk. És nem ígérte, hogy helyettünk odaszánt életet fog élni. Ez nincs benne a programban. Azt ígérte, hogy megszabadít bennünket, és egy új kezdődhet. Új törvényszerűségek, új rend. Amelyben bemutathatjuk Ádám és Éva édenkerti engedelmességét. Ami miről szólt? Parancsolatainak megtartása. Így van? Nem mint cselekedet, hanem mint kegyelem, amelyhez ő ad erőt a Szentlélek által. de nem nélkülünk. Jézus elrendelt, hogy megtartsák az úrvacsorát, ugye Lukács evangélista erről ír, és a Korintusi levélben, 1 Korintus 11-ben Pál apostol is, Lukács 2.19-ben például, ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre. Tehát amikor úrvacsoráztok, akkor emlékezzetek meg rám és rólam. Azaz, amit tettem, amit teszek, és hogy visszajövök. És hogy élek. Jézus tanítványai úrvacsoráztak vele, és az úrvacsori közösség mindig a helyi gyülekezetben Jézus tanítványainak közössége, és aki hozzá tartozik, az rendszeresen részesedik is az úrvacsorában, részt vesz az úrvacsori közösségben. Mert Isten igéjét megtartja. Jézus parancsolta, számomra ez egy fontos fordulópont az életemben, ezért én úrvacsorázom. És megemlékezik Isten kegyelméről. Szóval nézzük a szellem és élet kérdését. A János 6.53-ban tól kezdve így beszél, 63-ig Jézus. Jézus így szólt hozzájuk. Tudjátok, ettek a kenyerekből, megsokasítja a kenyeret meg a halat, és Jézusnak a népszerűsége az egeket verte. Hát nagyon népszerű volt, hát ilyen király kell nekünk. Ingyen hal, ingyen kenyér. Kolbászból lesz a kerítés, ez lesz a mi királyunk. Az ember oltatlan és önző természeti vágya, hogy ne kell neki dolgozni. Az emberek ugyan olyan gazdagok akarnak lenni, hogy ne kelljen dolgozni nekik. Ismerős? Kérdezném, hogy mennyire lennél boldog ember, nem kéne. Mert mi lenne veled, ha nem kéne semmit tenned az életben? Érdemes elgondolkodni. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincs élet bennetek. Durva, aztán így folytatja, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Hát értitek? Mert megtapasztalta, hogy Jézus testhez ő bűneiért tört meg, és az ő életéért folyt, és megszabadult. Tehát mivel benne élet van, ezért részesedik az úrvacsorában, nem is akarja kiadni. Annak örök élete van. És én feltámasztom őt az utolsó napon. Mivel benne élet van, ezért nem hal meg soha. Örök élete van. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igaz ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad. És én is ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, és ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ugye ez nem a manna, ez örök életre szóló. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. A tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Ugye nem volt közösségük, nem értették. Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk, ez megbotránkoztat titeket. Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A szellem az, aki életre kelt, és a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, azok szellem és élet. Tehát Jézus ezzel a mondatával, utolsó mondatával helyre tette a dolgokat. Azt mondja, nem arról van tehát szó, hogy Jézus testét meg kell enni, vagy vérét meg kell inni. Ez nagyon fontos igazság, mert nem tudod megenni, meginni ugye fizikailag, mert nincs itt. Mégis van olyan tanítás a keresztény közösségben, a katolikus egyházban, ahol ezt tanítják. Hókusz-pókusz oda van írva. Ugye a nép latin misék mentek, tudjátok. Ha jól emlékszem, 1960-ig a második vatikáni zsinatig ez így működött, ha jól emlékszem, de már most majd megerősítenek, vagy cáfolnak engem, akik teológiát tanultak. De valami ilyesmi, úgy emlékszem. boldogatnak, jó, neki esetleg a szélről vizsgálni átmentem. No, de nem is ez a lényeg, a nép hallgatta, hogy a katolikus misét, és akkor mondta, hogy felmutatta ugye a kenyeret a katolikus pap, és akkor azt mondta, hogy hoc est corpus, ugye a corpus az test, íme az én testem, vagy itt van az én testem, és tette ezt akkor, amikor átváltoztatta a felmutatott ostját Jézus testévé. Na most a nép, mikor látta ezt, azt mondja, akkor ez a hókusz-pókusz, tehát elvarázsolta a ostját, és onnantól kezdve Jézus teste lett, és elvarázsolta a poharat is, ami Jézus vért, és belemártotta, mert hát a testet és a vért együtt kell enni, mert úgy van élet benne, és megetette vele ugye az ostját, a vérbe mártott ostját, amely onnantól kezdve Jézus testévé vált benne, tehát részévé vált Jézus az életének, és így keresztény lett igazán. Ez az egy szín alatt vett úrvacsora. Többek között a történelem folyamán a reformáció és az ébredések elsöprik ezt a tévtanítást, és a protestánsok kezdik két szín alatt venni az úrvacsorát, azaz külön a kenyeret és külön a poharat, tudva azt, hogy ezek szimbólumok. És ezek nem válnak fizikai értelemben Krisztus testévé, mert ez nem test, hanem szellem és élet. Ez hitáltal működik. És úgy működik, hogy én hit által átéltem a szabadítását Krisztusnak, és átéltem, hogy bűnben voltam, elveszett voltam, és a helyettem, miattam és értem, szenvedett és meghalt. És átéltem, hogy a Szent Szellem által bennem bizonyságot hozott, az én szívemben bizonyságot adott, hogy az én atyám az Isten. A mindenható egy örök teremtő Isten. Amen. És egy utolsó gondolatsorra vizsgálja meg magát, azért az ember, és úgy egyék, és úgy igyék. No, nézzük egy picikét meg, és tényleg néhány fontos gondolatot szeretnék még mondani, tehát ha alszol, akkor most még ébredj fel, mert mindaz, amit én eddig tettem, és ahogy én most ezt a szolgálatot megosztottam veletek, az a most elhangzó ismeretek alapján történt. Tehát igazság alapján történt. No, azt mondja, az 1 Korintus 11:27-től Pál apostol így szól az úrvacsoráról felkészülésről, lelki hozzáállásról. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, látjátok, és poháról van szó, vétkezik, azaz ítélet alá esik, elítéltetik az Úr teste és vére ellen. Ütközésbe kerül. Mert hát, ha valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor miért nem vallja meg a bűneit? És miért nem hagyja el azokat? Hát ütközésbe kerül Jézus testével és vérével, ha nem a megtérést választja. Vizsgálj meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és hiszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és hiszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. És megint egy nagyon fontos gondolat itt. Ha magunk ítélnénk, az ítélnénk szó azt jelenti, ha magunk választanánk magunkat külön. Tehát ha magunk döntenénk el, hit által, hogy én az Istenhez tartozom, hogy az én megváltom Krisztus, akkor nem esnénk ítélet alá. Azért esik valaki ítélet alá, mert maga nem hoz egy ilyen fajta döntést, a hitbeli megértés által, hogy én az Istenhez tartozom. Krisztus nekem a megváltom. Amikor az Úr ítél minket, hát ez egy csodálatos kifejezés. Amikor az Úr ítél minket, milyen érzéseket vált bennetek ki? Na jó, most gondolkodtok, hogy melyik a legmegfelelőbb válasz. Na mi az igazság? Fáj, félelmet, hát, fegyelmezés. Igen, csak azt jelenti itt, hogy többre becsül, előnyben részesít, például mint gyermekét. Tehát amikor az Úr ítél bennünket, az azt jelenti, hogy mivel hozzátartozol, ezért az Isten rád irányuló figyelme különleges. Nem úgy figyel rá, mint az idegenre, hanem úgy figyel rád, mint gyermekére. És ez milyen érzés vált ki benned? Hát biztonság, tök jó. Hát nagyszerű, nem? Hogy amikor az Úr ítél, azaz, amikor az Úr odafigyel rád, és azt mondja, hogy figyelj, ne így. Hát az azt jelenti, hogy fontos vagy neki. Hát mint a gyermeke. Csodálatos, nem? Akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Hát ezért teszi. Gyönyörűség, igaz? Minden az úrvacsora? Így készülj. Jézus önmagát osztotta meg az úrvacsorában, és annak lényegét adó kereszt áldozatban. Krisztus van a középpontban. A minap, na most, amit mondok, az rám is vonatkozik. Csak mindig, amikor az ember másokat hall, akkor azt jobban meghallja, amit nem kéne. Tehát hallgattam embereket beszélgetni. És mit gondolsz, mi volt a beszéd témájuk? Egy harmadik ember volt a beszéd témájuk, és hogyan beszéltek arról a harmadik emberről? Nagy tisztelettel! Hát nem. Nem. Az a baj, hogy ez a beszélgetés, ez egy jellemző. Jézus önmagát osztotta meg, amikor az úrvacsorában adja a saját életét. Mit osztunk meg mi a körülöttünk élőkkel? Figyeljük meg, hogy miről, kiről beszélgetnek az emberek, például a munkahelyen, jellemzően, egy kirándulás alkalmával, iskolában. Legtöbben másról beszélgetnek, és általában a távolülő szemét, aki magát megvédeni nem tudja, vagy annak tetteit becsmérelve. Miért teszik ezt az emberek? Magukat mossák például, de nagyon, igen, róluk van szó, rólunk van szó. Mi jellemzi a mi beszélgetéseinket? Miről, kiről beszélgetünk, és hogyan? Az emberek azért szeretnek másokról negatívan beszélni, mert ezzel önmaguk alacsony önértékelését kívánják kompenzálni azzal, hogy másokat áztatnak. Például, én mondtam ennek a nek, de nem hallgatott rá. Hát ez mit jelent? Hogy én? Hát én a legjobb vagyok. Hát én mindent tudtam. Ez én büszkeségem, ez kétség sem fér. És ha ez a rám hallgatna, akkor okos lenne, mert én okosabb vagyok, mint ő. Figyeld meg, hogy kommunikálsz. Vagy hogy kommunikálok. Kit osztunk meg? Jézus önmagát osztotta meg. Oda áldozta magát, érted és értem. Magukat kívánják, saját önértékelési deficitjüket kívánják ezzel betömködni, hogy ők ezzel a kommunikációval különben tartsák magukat. Nagyon érdekes, hogy az emberek tök számukra idegen embereknek is képesek másokat ócsárolni. Anyuka, menyét, vagy valaki az anyósát elkezdi szidni és alázni azért, hogy ő egy picikét. Mert ebből miből fakad? Hát, hogy én külön vagyok, mint ő. Hát a negatív beszéd mindig azt jelenti, hogy én fölötted vagyok. Vagy annak fölötte vagyok, akiről én beszélek. Jobb vagyok, mint ő. Külön vagyok, mint ő. És amikor vadidegen emberekkel kezdenek így beszélni, emberek vagy bárkinek mondják, és akkor azok meg hallgatják. És ha nem szólnak semmit, ezek azt hiszik, hogy igazat mondanak. Tehát azért nem szólnak semmit, ráhagyják. Hogy mikor fejezi már be, jó van. És akkor az ember azt hiszi, hogy milyen jól megmondtam. Milyen igazam van. Ő is megmondta, nem mondott semmit, csak hallgatott. Aztán van egy másik fajta megnyilvánulás is, hogy igen, tipikus eset, hogy a tanár ilyen, a tanár olyan, az osztálytársam milyen, a munkatársam milyen, a főnököm milyen. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, ha Isten szelme nem uralkodik a gondolatainkon, beszélünkön és szívünkön, folyik belőlünk ez a negatív beszéd. Hát az úrvacsora arról is beszél, hogy Jézus önmagát osztotta meg, és tanítanak el bennünket. Egyszer beszélgettem valakivel, mondtam neki, figyelj ide, sok tévtanítás volt az elméjébe, egyet kikötök, nem taníthat senkit. Azt mondja, akkor miről beszéljek? Hanem hát önmagadról. Hogy hogy élsz, mivel foglalkozol, mi az, aminek örülsz, mi az, ami fáj. Nézzétek meg házi csoportos közössége, miről szól a beszélgetés. És mikor igazi áldás? Hallgatni valakit, vagy beszélni? Figyeld meg az imádságokat. Hogy mennyire vannak szinkronban az életünkkel. Tehát ahogy imádkozunk, és ahogy élünk. Ha meg vagyunk telve igével, meg vagyunk telve Krisztusra és ő beszédével, megfigyeltétek már, hogy az imádságaink is megtelnek tartalommal? Ha még nem vagyunk megtelve igével, akkor... Vagy beszélünk mindenféle maraságot. Másik jellemzője esetleg a beszédnek az, hogy dicséretet, elismerést követelünk is saját magunk számára. Észre sem vetted, hogy ó, amit én tettem, az nem számít. Hát mit akar hallani? Ó, hát dehogy nem. Dehogy nem. Hát te vagy a legjobb, a legnagyszerűbb, a legcsodásabb. Ne mondd már, nem igaz. Ez mit jelent? Mondd még. Ezt szeretem hallani. Abba hagyja. Na mi van akkor, most már nem? Nehéz így együtt élni valakivel. Milyen nagy áldozatot hoztam. Olyan nehéz az a szolgálat. Szóval ezt nevezzük önmagunk fényezésének. Amikor megpróbálsz másokat rávenni arra, hogy kenegessék a büszkeségedet. Jézus azt mondja, magamat adtam. Mi az, amit tudsz adni, és legtöbb bárkinek is? Az a megváltott életed. Ne a romlottra gondolj. Az megcsömölik tőle nagyon hamar. Hanem megváltott életedet, Krisztust add. Aki te Krisztusban vagy, azt add. És nézzük meg az úrvacsorában a szabadítást mind a elvetettségből, mind a büszkeségből. Jézus által, az ő áldozata által, bár mi a kárhozatot érdemelnénk, mégis Isten a gyermekévé fogadott bennünket. Hát mekkora szeretet ez? Micsoda figyelmesség? Milyen törődés? Milyen speciális helyet foglalunk el az Atya szívében? Mi ez, ha nem? Mi más, ha nem ez ad nekünk egy egészséges tartást, méltóságot, biztonságot? Ez az, ami legtöbbre értékelhet valakit, egy szemét, a látható és a számunkra nem látható világban egyaránt. Hát gondolj bele, mit mond Jézusról az Isten igéje, hogy mit tesz a hívőkért? Közben jár, nem? Mit fog tenni Jézus, amikor megjelensz az Atyánál? Hát bizonságot tesz rólad, hogy hozzám tartozik, az én tanítványom. Ő a te gyermeked. És az én megtört testem és véremért jog szerint, az isteni jog szerint örököse mindannak, ami az enyém. A látható és számunkra nem látható világban egyaránt érvényes a Krisztus áldozata, mint érték. De az életünknek egyelőre értéket adó áldozat és kegyelem. Ezért van az, hogy rábízhatjuk az életünket, akármi is történik. Mert minden előtte megy el, és semmi nem történik velünk, amire ne tudna. Ezért rábízhatjuk az életünket, és a végén pedig azt mondja, jó van, jó és hű szolgám. Kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután, menj be az Urad ünnepi vacsorájára. Ünnepelni fogunk. Szóval nem mondta, hogy valami nagyon nagy dolgot tettél, de amit rád bíztam, abban hűséges voltál. Megálltál, előre mentél, gyümölcsöztél. Amit én bíztam rá, és az, amit én adtam neked. És akivé bennem lettél, és általam lettél. És végül a zsidókhoz írt levél 12:5-től, tényleg végül, de még mindenképpen kell felolvasnom neked az igéket, mert hasonló bátorítást tartalmaznak, mint amit néztünk a korintusi levélben, amit sokszor mi ítéletként hallunk, holott bátorítás van benne. Zsidó 12:5-től. És elfeledkeztek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Mint Isten gyermekeinek szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését. És ne csüggedj már el, ha megfed téged. Ha különösen foglalkozik veled, mint más emberrel, aki nem tartozik hozzá. És esetleg helyreigazít. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. És megostoroz mindenkit, akit fiává fogad, ha kell férfi az élő botta. Ez is kegyelem, nem? Szenvedjétek el a fenyítést. Milyen érzést táplál bentek, szenvedjétek el a fenyítést. Na, most nincs rossz válasz, őszintén. Hát pillanatnyilag ugye semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, tehát tök normális, azon, hát nem vagyok kitörő lelkesedése. De a fenyítés bibliai kifejezése azt jelenti, hogy nevelni, tanítani, oktatni. Mint apa a fiát, akit szeret, úgy nevel, tanít, oktat az Isten. A tanítás éppen ezért a pásztorlás, isteni pásztorlásnak rendkívül fontos eszköze a helyi gyülekezetben. Ezért van az ige hirdetésnek helyét soha nem veszi át semmilyen multikulturális show. Mert Isten az ő igéjét közli. Tanít és nevel bennünket. Az ige hirdetés által, az életkörülményeken keresztül, bukásaink és felállásainkon keresztül, legfőképpen pedig, és mindezeket Krisztusban teszi. Krisztusra nézve. Tehát szenvedjétek el a fenyítést, tehát a nevelést és tanítást, okítást. Hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Mint a sajátjaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít, azaz nem nevel, oktat, tanít az apja. Ha pedig fenyítés, azaz tanítás, nevelés, oktatás nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Isten kegyelme tehát, hogy bennünket, gyermekeit nevel és tanít. Néha, szóval az általában az ő nevelése, fenyítése, amikor igazít be bennünket, az nem kellemes. Az fájdalmas. De ezt ne vegyük rossz néven. Hanem mondjuk azt, hogy köszönöm, hogy foglalkozol velem is, és nem engedsz a rossz irányba menni. És azt mondod, hogy már pedig ezt befejezed. Szülő szokott ilyen csinálni, gyerek? Valahogy viselkedik, azt mondta, na fiam, nem fiad vagyok, hanem lányod, akkor is. Ezt most befejezed, mert ez méltatlan, tiszteletlen, és tönkre fogja tenni az életedet. Nem az a kérdés, hogy nekem mi, hanem a te életedet teszi tönkre, igaz? És te nem azért fenyít bennünket, mert neki most mekkora fájdalmat okoztunk, annál nagyobbat nem fogsz okozni, mint amit Krisztusban okoztál. Tehát az kimeríti a fájdalmát az Istennek. Bele szakadt az Isten szíve a kereszten. Tehát ne gondold már, hogy mert a durcás vagy azzal Istennek annyira kivele a biztosítékot. Azt mondja, Isten, hova fogsz jutni, ember? Hát térd már részhez. Szenteld meg az életedet. Engedd az igémet hozzád jönni. Megszentelj, elválaszthat a szívedet és életedet. A magam számára. Mind attól, amíg rossz és gonosz, szándod az életedet. Ne fényezd magad. Ne toldozd, foltozd az alacsony önértékelésedet, hanem vedd az én szabadításomat. És értsd meg, gyermekem vagy. Ámen. Úgy legyen, úgy van, Isten képes rá, hogy megtegye. Ezt mondtuk az ámennel. Ámen.